Az az igazság, ez a szépség, az aktművészet, a mesztelen, ez úgy mindig félretorolódott, mert ez kényes téma. Mm-hmm. És azt mondtam, hogy hát ideje már nyíltam, ha erotológiám átvent a rostán, és nem lett belőle balhia, akkor jól ide lenne ezt is publikálni.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. Miért a nőket alkalmazzák modellnek a festők? Ennek is megvan a teológiai magyarázata, mondja Puss Sándor jezsuita szerzetes, aki frissen megjelent Szép Tan című kötetét mutatja be. Bár az albumszerű könyvben van egy-két provokatívnak tűnő fotó és grafika, a szerzetes elmondja, hogy megtalálta ezeket a Vatikáni Múzeumban is. A lényeget viszont abban látja, hogy egy Istenhez vezető útra lépünk, amikor a szépséget tanulmányozzuk.
Köszönöm szépen Puss Sándor atyának a szlovákiai jezsuita tagozat, vagy rend?
Rend.
Egyetlen magyar nemzetiségű tagjának? Ez továbbra is érvényes?
Igen. Tehát sajnos.
Hogy egy kicsit akkor kitérjünk itt napirend előtti témaként. Több helyről hallom a paphiányt. Ez ugye általában nem csak az aktuálisan gyakorló, praktizáló paptestvéreire vonatkozik, hanem arra, hogy nincs rá jelentkezőse, ugye?
Igen. Én annyira pontosítanám, legalábbis minket úgy tanítottak Rómában, Vatikánban, hogy nem kell félnünk a paphiánytól. Ha nem lesznek szerpapok, tehát a felszentelt, klasszikus papok, akkor lesznek világiak, akik papi funkciókat fognak ellátni. Tehát a Jóisten mindig gondoskodik. Ez egyház nem hagyja magát csőbe húzni. Én személy szerint most két fiatalembert is találtam, akik diakonusra jelentkeznek. Az egyik nős férfi, 4 fiúval, a másik nőtlen, de nem akar nősülni, idősebb, már 50 éves elmúlt, és úgy néz ki, hogy diakonussá fogják őt szentelni, ha befejezik a tanulmányokat, és ők át tudják venni a plébánia vezetést. Egyetlen dolog nem tudnak csinálni, gyóntatni, viszont ma már az emberek tudnak beszélgetni pszichológussal, barátokkal, megosztani problémákat. Tehát mert nincs a nagy igény a gyóntató pap iránt, mint régente volt, és ha tényleg komoly problémák vannak, halálos bűnök, mert nem élnek az emberek, akkor azért papot lehet találni egy hónapban egyszer legalább. Tehát ilyen szempontból nem paphiány, hanem szerpapokból, tehát a felszentelt papokból van kevesebb, de reméljük annál több lesz a diakónus.
Hogy egy kicsit itt még a fogalmaknál maradjunk, tehát a szerpap, akivel általában ugye találkozhatunk templomi misén
során. Átváltoztatja Krisztus testét és vérét, prédikálni tud a diakonus is. Tehát gyakorlatilag olyan papból van kevés, aki misézni tud.
Értem. De például ön egy szerzetes, ugye? Igen. Egy jezsuita szerzetes. Igen. De tudom, hogy például mondjuk megkérte most az érsek, hogy segítsen be Köbölkúton, ugye?
Igen.
A köbölkúti plébániát vezeti talán.
Igen.
És akkor ettől ön szerpappá válik? Vagy?
Én az is voltam, plébániám. Értem. Tehát a szerzeteseknek kolostoraik vannak, egyetemi lelkészséget vezettünk, börtönpasztorációt vezettünk, bármi munkát tudunk végezni, csak épp a klasszikus falusi plébániákat nem mi láttuk el.
Tehát önök máshol léptek be hétköznapokban.
Igen, úgy szokom mondani egyszerű diákoknak iskolában is, hogy vannak a körzeti orvosok, ezek a plébánosok, és vannak a szakorvosok, ezek a szerzetesek.
Értem.
Akik szakterületen dolgoznak.
És legutóbb, amikor itt járt nálunk a stúdióba, akkor mondott még egy harmadik jó megfogalmazást is. Ez emlékszem talán akkor lehetett, amikor Ferenc pápa volt Szlovákiába, és akkor ő mondta, hogy a jezsuiták az olyasmi, mint a pápának a gyors reagálású hadteste, ugye?
Igen. Gyors lovasság.
Akit ha kell, akkor Japánba vetnek be, ha kell, akkor Fehéroroszországba.
Igen, tehát ilyen gyors lovasság, ez volt a alapítónak egyik elképzelése.
Na, és akkor, hogy most egy kicsit szűkítsük a kört, tehát az általános egyház vagy a jezsuita szerzetesrend körén belül az ön aktivitásaira. Ugyannyit már mondtunk, hogy Köbölkúton, hogy a plébániai szolgálatot látja el, de most ide hozott nekünk a szerkesztőségbe, a stúdióba egy könyvet is. Miről van szó? Ez már annyira friss, hogy talán még igazából először látom.
Igen, itt legalábbis Csalóközben ez az első példány.
Ó, na.
Budapesten már vittem kettőt, de Csalóközben ez az első.
Mi a címe?
Az a címe, hogy Szépségtan.
Szépségtan.
Szépségtan, és a címet sokáig
keresgélt. Nem egy tipikus jezsuita fogalom.
Hát igen, kicsit provokatív, de volt ettől már provokatív, és erotológiám, ami tavaly előtt jelent meg, és átment a rostán, akkor azt mondta, akkor mi lépünk egyel tovább. És a szépségtan azért érdekelt, legalábbis két szempontból kezdett érdekelni ezzel foglalkozni, egyrészt, mert keveset foglalkoznak az esztetikával, a teológiát is tanítják már nagyon, viszont nagy igény, egyre nagyobb igény lenne az esztetikára, a szépség, mint olyanra. Értem. Hogy ezen keresztül megközelíteni az Istent. Anzel Grün, akit nagyon kedvenc író, és Magyarországon sok könyvet kinyomtatták és olvassák, ő mondta, hogy a szépség lehet egy út az Istenhez. Tehát egy út, rálépünk egy útra, amikor a szépséget keresünk és tanulmányozzuk. És amikor elkezdtem az egész kutatást, ott álltam meg, amikor azt olvastam a mesterséges és intelligenciával kapcsolatban, hogy a mesterséges és intelligencia nagyon keveset nem tud. És a pápa, elhunyt Ferenc pápa mondta nekünk, akkor Gerg egyetünk ott járt, hogy ti papok, jövendőbeli teológusok, azzal foglalkozzatok most már, amit a mesterséges és intelligencia sose fog tudni. Igen. És hogy van-e ilyen valami? És megnevezett pár dolgot, például az esztetikát, a humort, például megemlítette azt, hogy például csodálkozni nem fog tudni a mesterséges intelligencia. Igen. Tehát rácsodálkozni valamire, az egy tipikus emberi tulajdonság, és ezen keresztül megtaláljuk utat az Istenhez. Tehát meg kell tanulnunk újra csodálkozni, rácsodálkozni dolgokra, amire a mesterséges és intelligencia soha nem fog tudni.
Ne tegyünk elhamarkodott kijelentéseket, mert ugye az, hogy maga olyasmi, mint a mesterséges intelligencia, hát 20 évvel ezelőtt talán még elképzelni se tudtuk volna, hogy van ilyen, ugye?
Igen.
Lehet, hogy 20 év múlva meg azon fogunk csodálkozni, hogy csodálkozik ez a mesterséges
mi van
intelligencia.
Mi van ez, mit lehetne csodálkozni? Igen.
Na, de maradjunk itt ennél a konkrét dolognál, ennél a szép kivitelezésű könyvnél. Az indítatást akkor talán tudjuk, hogy hova szeretne ezúton is eljutni. Igen. Igen. Maga a gondolkodó, tehát a szerző. Ön szerezte, ugye? Vagy pedig ez én gyűjtemény?
Igen, én vagy az egyetlen. Igazából keresgétem régi szerzőket, régi korok szerzőit, akik a szépségről mind olyanra írtak.
Igen.
Például itt van a Zsilinszky, aki 1897-ben írta, hogy Szép tan.
Értem.
Tehát nem akartam átvenni az ő könyvcímét, azért szépségtan. Mert a szép és a szépség az azért nem ugyanaz a fogalom.
Tehát, hogy akkor ezt érthetjük úgy, hogy ez egy tankönyv?
Lehet mondani, hogy tankönyv. Tehát mondani. Sőt, vannak benne olyan dolgok is, például egy naptár is van benne, minden napra egy lehetőség, hogy aznap hol találkoztam a széppel, mint olyannal. Egy szép kifejezés, egy szép gesztus, egy szép mosoly. Tehát a diákjaim, vagy legalábbis akik hallgatnak rám, azok keresgélnek minden napra valami szépet, mert nem veszük észre.
Tehát, hogy akkor egy kicsit ez egy ilyen rendszerező is, ugye? Tehát saját magunk gondolatainak.
Szerintem egy lelki gyakorlata is lehet használni. Akár egy egész éves lelki gyakorlat. Minden napra jut valami érdekes fotó, érdekes grafika, és benne van kimondottan az esztetikai érzék és a szépség, és ezeket kerestem, kutattam. Egy-két fotografika elég provokatív, de megtaláltam azt a illusztrációt a Vatikánon belül is. Tehát a Vatikáni Múzeum tele van aktfotókkal, festményekkel. A Sixtusi kápolnál volt van a sok festmény. Tehát nem szabna, egyház sose félt ettől. Voltak korok, amikor lefestették utólag. Ádám és Évát utólag felöltöztették.
Cenzúrázták.
De ezek csak átmeneti időszakok. Utána újra leszették rőlük a cenzúrát, ez változott. És ez úgy kezdett érdekelni, hogy akkor hogy is volt ez, és hol is van, és hogy kell erről beszélni.
Igen, talán lehet, hogy egy kicsit most kihasználjam az időt, hogy ugye sokszor, hát nem mondanám azt, hogy a katolikus egyház szemére vetik, de magát inkább a új morálnak, tehát amiben ugye ezek a szépségnek, ezek a megnyilvánulásai, mint például mondjuk egy akt, nem Igen. fért bele, Igen. tehát inkább egy ilyen prűdség volt Igen. hosszú évszázadokon keresztül a divat, sőt azt is mondhatnánk, hogy mai napjainkban is azért még megtalálható ez, még hogyha talán gyengébb szálakban Igen. is.
Sőt, utóbbi időben észrevettük, hogy vannak valóban grotesz kiállítások, kimondottan gusztustalan kiállítások, és akkor kaptam egy felhívást, hogy Sándor atya, írjam erről valamit, hogy ez tényleg nem szép, hogy ez ilyet nem illik kiállítás templomba, kiállítottak a grotesz, kimondottan torz festményeket. A művész szabadság elég messze elment, és ő mindenre elfogja, hogy művészet. Jó, legyen művészet, de nem mondja azt, hogy szép.
Meg ugye talán azért a szabadságnak is azért ott van a határa, ahol mondjuk a másnak a szabadságát valamilyen módon
nem korlátozni.
Próbáljuk korlátozni, és akkor gondolom itt talán ugye összeütközésbe került az a klasszikus konzervatíva fölfogásmód, Igen. amit például itt Közép-Európában a templomba járókat jellemzi, Igen. és akkor ott sor került egy, hogy is mondjam, Igen. tehát egy csúrlódásra a modern festmények és pontos, a régebbi, pontos. Nem is régebbi, a tradicionális a fölfogás mellette.
A könyvemben konkrétan egy illusztrációt hozok, Dunaszerdahelyen, a katolikus templomban, a szószéken egy félmeztelen nő. Uh-huh. Lehet, hogy sokan észre se veszik, de senkit nem zavart.
Vagy ha észre veszik, nem hiszik el.
Nem hiszik el.
Aha.
Vagy pedig azt mondják, hogy miért nem takarják le. Tehát az egyház sose félt attól, hogy a szépet mutassa.
Igen.
Ami szép, az maradjon szép. És ez meglátszik, ahogy említettem, templomokban, templomi festményeken, szobrokon, és így tovább. Tehát tudtam, hogy a téma jó, csak hogyan megközelíteni. Uh-huh. Tehát első megközelítésem épp az volt, hogy a mesterséges intelligenciának tanulj meg csodálkozni. Kezdjük észrevenni a dolgokat, észrevenni a szépet. Figyeljünk oda, mi a szép a mai napban, mi a szép az emberi megnyilvánulásra, az emberi arcokba, az emberi formákba. Külön fejezetet szentetem annak, hogy miért a nőket gyakrabban alkalmazzák modellnak, festők, és ennek is megvan a teológiai megalapozása.
Teológiai.
Pontosan, a negyedik fejezetem egész arról szól, hogy miért a nők azok, akik a szépséget reprezentálják a művészvilágban. Uh-huh. Igaz, hogy vannak férfiak, és a Dávid szobor, de a szépség miatt az sokkal gyakoribb a női akt.
Igen.
Tehát erre is találtam teológiai megalapozást, aminek külön megörültem.
És erről esetleg most beszéljünk, vagy hagyjuk meg az olvasóknak?
Ettől egy mondatban annyit, ha a nő számára az intimitás sokkal mélyebb, sokkal lényegesebb.
Tehát nem a testiség, ugye?
Nem a testiség, az intimitás. Uh-huh. És annak a kifejezése épp a testiség. Tehát igen. A testiség nem csak egy eszköz, ami élvezeti tárgy, hanem azzal tudja kifejezni az intimitás bensőségességét, a bizalmát, az őszintességét.
Igen.
Tehát a nő számára sokkal lényegesebb az intimitás, a férfi az a szex, a testiség az a
mondjuk úgy, hogy a férfiak inkább vizuális típusok, ugye?
Ja, igen, és ezért örülnek, ha látnak valami szépet. A nő az azért, ha érezni akarja, hogy szép akár egy férfi, nem testileg, hanem a kifejezés módja, megnyilvánulása, viselkedése.
Tehát, hogy is mondjam, valószínűleg a nőknél is megvannak a kritériumok és a kategóriák, csak ott talán inkább ilyen emocionális fogalmak
jelennek. Sokkal mélyebbek, sokkal értékesebbek. Értékrendben talán sokkal mélyebb lehetnek jutni. És erről is sokat írtak, és találtam teológiai cikkeket is ebből.
Tehát akkor maga, hogyha jól értem, vagy ön, bocsásson igen. meg, egy ilyen szintetizáló művet állított össze, ami különböző koroknak a fölfogásából, meglátásából próbál egyrészt egy ilyen prezentációt, egy ilyen bemutatást készíteni, de ha jól értem, akkor azért oda teszi mellé a saját gondolatait is.
Minimálisan szólok hozzá, mert gyakorlatilag nem vagyok művész.
De már maga az, hogy választotta ki
igen,
a
igen.
témát.
Abba viszont vállaltam garanciát, hogy megtaláltam a hiteles szerzőket és a forrásokat, és nagyon sok könyvet átolvastam, sok könyvet be is szereztem, budapesti barátvének köszönhetőleg. Tehát minden, szinte, szerintem van egy olyan könyvtáram a szépségről, mint olyanról, ami ritkasság felvidéken. Uh-huh. Úgyhogy ennek külön munkát szenteltem is időt, hogy összegyűjtsem a forrásanyagot, majd ezt kiválogassam és közzé tegyem.
Viszont előbb udvariatlan voltam, és a szavába vágtam, talán úgy akartam a mondatot folytatni, hogy nem érzi magát annyira.
Nem vagyok művésztörténet.
Tehát művészet az, történet. Hogy itt most a saját gondolatairól írja, hanem igen. Inkább válogat. Igen.
Tehát nem is a művészet történetről akarok írni, hanem a szépről, mint olyanról. Tehát
értem.
Már régen megmondta Aquino, hogy Tamás, Isten szép. És efelőtt úgy elsiklottunk. És a mai világban az a tendencia, az a gondolat kezd uralkodni, hogy Isten igaz, de az igazság annyira relatívá vált, és most már minden lehet hamis, minden lehet igaz. Nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligencia, és bárhol az emberek blöffölnek, és elhiszünk bármit. Tehát ezen az úton teológusok nem tudnak nagyon haladni előre, mert azt mondják, hogy hát ez a papnak a véleménye, ez uh-huh. egyháznak a véleménye, régen ez nem így volt, tehát az, hogy az igazság, mint érték, értéktelenné vált. Tehát nem a domináns értéknek tekint, viszont a szép, ami szép, az szép, azt meg kell hagyni.
Ami mondjuk úgy a tudóssal szóló, vagy a filozófussal szóló, ami érdek nélkül tetszik, ugye?
Pontosan, Kant ezt mondja, pontosan.
És szabad egy pillanatra kezembe fognom a könyvet, hogy ugye, ahogy mondta, hogy a csalló közben még csak ez az egyetlen darab van, tehát itt is van egy külön fejezet szentelve a szép az Isten gondolatnak. Szépség az ellentmondások tükrébe, csak az ember intelligens, csak ő tud csodálkozni. És azért ez egy nagyon szép kiállítású könyv. Hát ez fölül 200 oldal?
340.
340, igen. És akkor nagyon sok illusztrációval, fotóval, Tehát ez egy kimondott, na azért vannak itt olyan képek is, amit nem biztos, hogy egy jezsuita könyvébe tervez az ember.
Ezt szándékosan beletettem a 1989 után 90 megjelentek ilyen kvázi pornó folyóiratok. Egy-két évig léteztek lehetőség az új ifjúságban, itt-ott. Tehát próbálták úgy elterelni a figyelmet a szépről, és azt a benyomást kelteni, hogy az a szép, ami mesztelen. Tehát nem minden nő nem minden mesztelen nő szép, de minden akt mesztelen.
És minden nő szép.
Igen, pontosan. És Clark éppen azt írja, hogy tegyünk különbséget, nem minden, ami mesztelen, az egyre szép is, de ami szép, az meg kell hagyni.
Egyébként a előbbi gondolatomból nem szeretném azt, hogyha a kedves hallgatóink azt hinnék, hogy itt valamiféle pornóképek vannak benne, erről szó sincs, hanem vannak itt olyan, hogy a 60-as években talán merészebbnek tartott
mint most, igen.
Fotók.
Jó, hogy tetszik említeni a pornót, mert szintén egy ilyen külön fejezet szerintem annak, hogy lehet felismerni, hogy ez most pornó, vagy pedig akt? Tehát művészet, vagy pedig tényleg pornográfia? Mert sok minden ráfogják, hogy pornográfia, ami nem az, viszont nem veszik észre, hogy az érték, és azt nagyon nehéz megkülönböztetni. Ez is szakember kell, aki ez éles határt nem lehet vonni, de kellene egy érzéket kifejleszteni a fiatalságban, hogy ez gusztustalan, ez pedig szép. És mitől gusztus, és mitől szép?
Egyébként most, ahogy így hallgatom önt, atya, azon gondolkodom, hogy igazából az, hogy most valamit negatív előjellel emlegetünk a akt, a mesztelen, a szex területéről, hogy ezek inkább ilyen konstruált, saját magunkba fölépített falak, vagy
előítéletek,
holott talán az a szabadság, amiről kezdtünk az elején beszélgetni, lehet, hogy ebbe is kéne, hogy megnyilvánuljon, tehát nem szabadosságként, hanem hogy szabadságként nézzünk meg egy ilyen könyvet például.
Igen, és hogy legyen érzékünk a szép iránt.
És hogy ne gondoljuk azt, hogy egy jezsuita ne írhatna egy ilyen könyvet.
Például. Na, amíg de külön fejezet itt még bezárnánk. Vettem azt a fáradtságot, és karácsony előtt megkértem tanárokat, hogy gyerekekkel írassanak leveleket raboknak, börtönben. A Ma Hét lehozta a cikket még karácsony előtt, hogy aki lehetne írjon. És a tanárok is megdöbbentek, hogy a kisegítő iskolába írták a legszebb leveleket. Hihetetlen. Nem akarok emlegetni most elit iskolákat Felvidéken, de a legszebb leveleket a kisegítő iskolások írták. Egyszerű, és ezeket be is tettem, mint illusztrációkat. 500 levelet kaptam, ebből kiválogattam 50-et. Nem volt könnyű, de olyan szép mondatokat írnak, olyan szép gondolatokat. Igen. Igaz, hogy csúnya kézírás, és mégis szép a levél. Tehát ez egy ilyen, szinte ezért, mint az ellentmondások tükrében. Tehát csúnya a kézírása a gyereknek, de nagyon szép gondolatot akart ezzel kifejezni. Tehát ennek külön fejezet szentedem ennek is, hogy a szép az elsősorban olyan, ami az embert megérinti. Tehát érdek nélküli. Akkor is.
Hát
akkor
például
is
egy ilyen levél, még itt így félfüllel hallgattam önt közben, azért beleolvastam egy ilyen levélbe. Megengedi, hogy egy verszakát elolvassam?
Persze.
Tehát ez egy 17 éves lány írta, mondhatjuk a nevet
persze.
Egy Vivien nevű lány, és az első verszaka így hangzik. Kedves olvasó, bár zárva az út, s falak állnak körötted, a szívedben él még a csend és a szeretet. A remény szikrája, ha őrzöd magadban, erőt ad a holnap minden pillanatában. Ezt most úgy tessék elképzelni, kedves hallgatók, hogy ez egy kézzel írt levél, egy nagyon szép, szerintem maga a kézírásból is mutatkozik, hogy mennyire őszinte, ugye?
Igen. És ezt valamelyik rab megkapta. Valamelyik rab Magyarországon megkapta. Van egy ilyen levélmisszió Magyarországon működik évekig, és ebben az évben bekapcsoltuk a gyerekeket is.
Atya, kérem, és erről a könyvről, ahogy itt látom, hát ugye fölül 300 oldal, és ráadásul akkor ez egy ilyen nagy méretű, tehát nem egy ilyen zsebkönyvszerű, hanem inkább egy album, hogy mennyi idő volt ennek a összeállítása, előállítása?
Az az igazság, hogy ez évek óta gyűjtöttem az anyagot, mert tanárként éltem sokáig, és mindig volt valami, hogy szerencsére megtanítottak a tanáraim jegyzetelni, összpontosítani témákra, témák szerint az anyagot félrerakni, gyűjteni az anyagot, és az az igazság, hogy ez a szépség, az aktművészet, a mesztelen, ez úgy mindig félretorolódott, mert ez kényes téma. És azt mondtam, hogy hát ideje már nyíltam, ha erotológiám átvent a rostán, és nem lett belőle balhéja, akkor jól ideje lenne ezt is publikálni. Értem. És akkor gyakorlatilag évek alatt összegyűjtött anyagomat, könyveimet, cikkeimet megpróbáltam egy fél év alatt valamiféle összeszerkeszteni, összeszedni, és így továbbadni, hogy most már megnyugszik a lelkem, hogy gyakorlatilag elmondtam, amit szerettem. Kiírtam magam, szó szerint. Ja.
Egy kicsit ilyen jégtörő tevékenysége is van a egyházon belül?
Hát azt mondják, hogy ha már egyszer jezsuita, akkor csináljon valami jezsuitászerűt.
Ilyen szempontból a jezsuita, miért fontos ezt most kihangsúlyozni?
Ferenc pápa mondta, hogy merjünk elmenni a végletekbe, uh-huh. a perifériára. Tehát ne legyünk ilyen sima klasszikus papocskák, hanem menjünk. Azt mondja, akkor is, ha besározzuk magunkat, aki sárva dolgozik, meg akkor besározódik egy picit. Tehát ne féljünk attól, hogy esetleg bajba hozzuk magunkat, vagy rossz színbe hozzuk magunkat. De vannak dolgok, amit azt mondták, hogy erről még ne, meg nem jött el az ideje.
Értem.
És azt is tudjuk jól történelemben, hogy a jezsuiták között nagyon sokat cenzúráztak, letiltottak, majd 50 év után kötelező olvasmánnyá vált. Tehát valamik elsiették a dolgokat. Néha elsiették a dolgokat, és ott publikáltak, amit még nem lett volna szabad, és én viszont azt mondtam, hogy talán ennek már eljött az ideje. Ha nem, akkor beárasztom a fáradtságot, és vállalom a felelősséget érte. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy minimális példányszámba adtam ki, ezt tényleg csak művészismerőseimnek, barátaimnak, tehát nem fog sose könyvesboltba kerülni. Könyvtárakba ajándékozom, de egyébként hozzá nem lehet férni üzletebe, kár is keresni.
Az, hogy egyes szám első személybe fogalmaztát, hogy adtam ki, ez azt jelenti, hogy ez az önmagán kiadása?
Igen.
Tehát nem úgy, szóval hogy egy kiadóhoz
elmentem. Nem pályáztam, nincs kiadó, ez egy magán, egy kézirat, lehet így mondani.
Kézirat könyvformájában.
Kézirat egy könyvformájában.
Aha, akkor még komolyabb, még értékesebb.
Hát igen, a nyugdíjam ráment egy pár hónap nyugdíjam. Anyagi kiadás, ami illeti.
Akkor hadd kérdezzek ennek alapján, tehát a egyházi személyiségeket, például mondjuk egy szerzetest,
igen.
és úgy képzeljünk el, mint egy, ne haragudjon a kifejezésért, tehát egy átlagembert jó értelemben, tehát hogy ugyanúgy aztán nyugdíjat kap?
Azzal, hogy
én ezt püspökség... Csak majd mondom, igen. miért kérdezem. Azért kérdeztem, mert én ezt mindig úgy képzeltem el, hogy a egyház az egy ilyen belterjesebb világ, ahol az egyház gondoskodik a igen. bizonyos kort elért tagjairól, és akkor ennek az állami költségvetése, vagy a társadalom biztosítása különösebb kapcsolata nincs.
Igen, ez pontosan így van. Uh-huh. Azzal, hogy én nyugdíjasként lekerültem falura, a püspökség engem alkalmazott, és azzal, hogy alkalmazott, fizetést is kell, hogy kapjak, uh-huh. és ha már egyszer kapok fizetést, akkor nyugdíjt is. Tehát én lehet mondani, kivételes személy vagyok. Uh-huh. Tehát a rendtársaim, a nagyszombati közösségvel vagyunk 8-an, én vagyok az egyetlen, aki közösségen kívül él, és külön bankszámlám lehet. Többieknek uh-huh. nincs.
Tényleg?
Tehát megy a közösbe. Tehát a nyugdíjasnak megvan ez az előnye, hogy tudják, hogy én már azzal nincsenek diákjaink, az egyetem nem kell tanítani, felszabadítottak. Uh-huh. És na. a munka mellett még tudok publikálni.
Értem. Azért ilyen könyvet, amit most elhozott ide a stúdióba, és ezt majd akkor befényképezzük a portálra is, szóval így még komolyabb munkának tűnik, hogy ez saját kiadás,
hát
saját...
Én is örülök neki. Egyrészt sok... ez is ez volt, hogy csinálj végre őt, ami örömet is okoz. Mert nagyon gyakran olyan cikket írtam, hogy muszáj, kell, meg kell írni, le kell írni, uh-huh. ha tetszik, ha nem. De ez az volt, hogy ez egy olyan szívügyem volt, hogy erről még szeretnék írni, majd valamikor.
Tehát, hogyha valaki... nem a könyvesboltba, hanem a könyvtárba, hangsúlyozom, a könyvtárba igen. megy be, például mondjuk Dunaszerdahelyen a Csallóközi könyvtárba, igen. akkor ott esetleg ezt kezébe tudja fogni?
Ott meg, ha meg kikéri a nevemet alapján.
Tehát Puss Sándor, jezsuita szerzetes szépségtan igen. című könyvét. Na most még engedjen meg a könyve konkrétan technikai részével egy kérdést. Ez egy szélsőséges szerénység, hogy így mondjam, vagy véletlen, hogy a neve, az egyik oldalon az ön neve nincs föltüntetve.
Csak a legvégén.
Tehát
végén.
Az elején nem úgy van, hogy Puss Sándor,
nem.
Úgy rövidítik, hogy Esélye.
Esélye, igen.
Ez
igen.
a Szociéta?
Szociéta Jézus, igen.
Igen, Jézus társaságban.
Igen. Persze ebben az is benne van, hogyha odaírta volna a nevet, akkor ki kellett meg kérnem az engedélyt, publikációs engedélyt Rómából.
Aha.
Tehát jezsuita minden publikációt be kell küldenünk Rómába.
Aha.
És azzal, hogy ez elméletileg nem az én könyvem, hanem csak én adtam ki, tehát nem vagyok köteles.
most egy kicsit lehetek egy kicsit ilyen kis ördög belém bújt, hogy akkor ez egy ilyen sakkhúzás volt?
Hát egy kiskapu, igen. Leghátul azért odaírtam, mert az illik odaírni, ki volt a tördelő, ki volt a korrektor, ki volt a szerkesztő.
Ó, és itt van, megjelent 99 példányban.
Igen, már 100-nál meg kell ISB számot is kérni. 99-ben még
és
nem
És akkor
kell.
Itt van, szerkesztette Puss Sándor SJ belső használatra. Igen. Győr Galánta 2026.
Friss
hát, akár így, akár úgy, így is gratulálok, meg úgy is gratulálok.
Köszönöm szépen. Úgyhogy, néha jól esik.
És akkor a hallgatóinak is a figyelmébe ajánlom, hogy hát talán mindenki nem tud hozzájutni 99 kiadott példányszám mellett, de hogy a könyvtárba kölcsönözzék ki, nézzék meg, és duplán udvariatlanként vigyék is vissza, ugye?
Nagyon ajánljuk, mert nincs,
ilyen kevés
nincs belőle sok, igen.
Hogyha, jó, de ez nem volt
egyetemi
szép megjegyzés.
Egyetemi könyvtár,
én a saját gyakorlatomból indulok ki. Igen, most igen. Is már levelezésben vagyok egy könyvtárral, mert nem bírok megtalálni egy könyvet, hogy hova raktam, amit a könyvtárba kölcsönöztem.
Igen. Na. Igen, mondták, hogy ma már senki nem olvas könyvet. Hát az olyat kell írni, amit fognak olvasni.
Nagyon jó.
Muszáj, mert a könyv azért egész más, mint a internetes online oldalnak.
Hát meg a katolikus egyház az azért mindig igyekezett reagálni a kor kihívására, igen. Tehát hogy úgy alakítani akár igen. A föllépését, akár a szimbólumrendszerét, hogy az megfeleljen valamiféle adott igen. Elvárásoknak.
Még ha megnézzük a hátsó oldalt, ezek eddigi gyakorlatilag a
amit már megjelen. Kiadott könyvet, igen, ugye? Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát eddig
és ez
9
a tizedik.
Könyv, ez a tizedik könyve. Tizedik. Nagyon termékeny akkor, ugye?
És ez azért van, mert lesz egy újabb könyve a bakancslistám, és ott majd leírom a 10 legfontosabb dolgot, 10 legfontosabb könyvemet, a 10 legfontosabb elméletet, az megy utána következő könyv lesz.
Nagyon jó, az akkor a élet receptje, ugye? Hát, tehát ami kis, a életét igen, valahogy kísérte, vagy...
Muszáj összefoglalni dolgokat, mert annyi mindent az ember hall, olvas, lát. Ki kell írni, hogy tetszett mondani, ki kell magával írni.
Atya, kérem, mi amikor beszéltünk erről a beszélgetésről, erről az interjúról, akkor nem említettem egy témát, de azért most megkérdezem.
Igen?
Ha esetleg nem jó, akkor kivágjuk majd belőle,
persze.
Hogy mi éveken keresztül, 2-3 éven keresztül a Magyar Hét hasábjain figyelemmel követtük az ön, mondhatjuk úgy, küzdelmét a nagyszombati erekjékkel kapcsolatosan. Nagyon röviden a hallgatók számára ugye arról van szó, hogy ön megtalált egy erekjetartót, amiben igen-igen nagy valószínűséggel olyan erekjék vannak, csontok, emberi csontok, amelyek még a mondjuk úgy a római császárkori keresztény üldözések idejéből igen. Származó igen. Mártíroknak a csontjai.
Igen.
Sőt, még azt is föl lehet tételezni, hogy akár egy akkori pápa csontjai ott vannak. Tudom, hogy sok instanciánál meg kellett küzdeni önnek ennek a hírnek, a, legalábbis a, hogy is mondjam, programra tételével.
Igen.
Hogy áll most ez az ügy?
Hát azt kell, hogy mondjam, már minisztériumban volt Budapesten uh-huh. Az ügy, és már úgy nézett ki, hogy sikerül, és végül azt a választ kaptam, hogy várjuk meg a választásokat.
Választásokat?
Várjuk meg, és megvártuk. Úgyhogy most az egész befagyott újra. Újra befagyott. Mert jövőre lesz a évforduló, 250. évforduló, amikor az egyetemet átvitték Budára. Tehát a Semmelweis, az ELTE és a Pázmánynak az ős eredeti egyháza, nagyszombati, és átvitték őket, és az erekék itt maradtak. És azon fáradoztam, hogy erekékből nem is visszük az egészet, de erekéket lehet szétszedni, és legalább egy pár darabot vigyünk át oda is, hogy az egyetem részét képezik ez a erekék.
Tehát, hogy akkor, hogy a gondolatmenetet így magamnak is fölfrissítsem, ugye volt a nagyszombati egyetem, amit Pázmány Péter igen. Alapított, ahhoz szükségesek voltak az erekék, és azzal, hogy az egyetemet átvitték Budára, lényegében az ott megalakult három egyetem jogutódja
igen.
A nagyszombati egyetemnek.
Igen.
És így, most megint idézőjelben, illő lenne, ha gondoskodnának az alapításkori erekélyekre.
Igen, úgy lenne teljes az egész elképzelés. Pázmány Péter megírta, hogy addig legyen nagyszombat az egyetem, amíg nem lesznek kellő, megfelelő körülmények Nagy-Magyarország televízió Budán. És amint lettek lehetőség, vitték, csak még az erekéknek nem jött el az ideje, még mindig.
Értem. Hát ezek pedig most már azt lehet mondani, hogy nem évszázada, hanem évezred, több mint egy évezredet talán.
Hát igen. Ezek az erekék a legöregebb erekék Európában szerintem. Közép-Európában.
Értem. És akkor a napi politika ezt befolyásolja, hogy...
Hát sajnos azt tudott választottuk, hogy fölülről lefele szervezzünk, mert közben beszéltem a tegnap előtt szemelvesztők tanára beszélgettem, hogy mit szólna hozzá. Ő is felfele gondolkodik. Ha rektornak tetszik az ötlet, én szívesen segítek ebbe, de mindenki felfelé, szeretné felülről lefele szervezni.
Értem.
A felső körökből.
Annyit azért elmondhatunk, talán kis ellentételezésként, hogy legutóbb, amikor én a nagyszombati jezsuita templomban voltam, annak is van már talán két éve, ugye akkor volt egy ilyen csoportos bejárás, bemutató, hogy akkor már az erekre tartón volt virág. Korábban nem volt rajta virág, de úgy látszik, vagy az ön tevékenységéről tudott valaki helybeli, vagy olvasta esetleg a Magyar Hét erről szóló cikkét, de volt rajta friss virág.
Sőt, ma... Nem is az egyház oldaláról, de városi turista központ rendszeresen szervez templomnézéseket, és az a illető rendszeresen megemlíti az erekéket.
Értem.
Tehát ilyen civil oldalról már köztudatba került, hogy vannak ott ezek az erekék, és az egyház részéről még úgy várakozó magatartásban vagyunk.
Egyház azért nem olyan gyorsan szokott.
Igen, lassú.
Ezt ön talán sokkal jobban
kényes
tudja.
Kényes a téma.
Hát mindenképpen azt gondolom, hogy a hallgatóink nevében is mondhatom, hogy szorítunk ehhez a, hát talán küzdelemnek is nevezhetjük, a küzdelméhez, hogy elismertesse, meg a megfelelő helyre juttassa ezeket az erekélyeket. Viszont én azt hiszem, hogy ez a könyv, ez előbb-utóbb, ha nem is egy mártírhoz fogható erekje, de mindenképpen egy olyan színes része lesz a összmagyarság kiadványainak, amit csak köszönni lehet önnek, legalábbis nekem ez az első benyomásom, így, hogy most kézbe fogtam. Gratulálok, Puss Sándor.
Köszönöm
jezsuita atyának, ehhez a munkájához is, ugye, hogy így mondjam, és akkor örömmel számolunk be akkor majd a 11. könyvről is, illetve hogyha az erekiek ügyébe valamiféle, bízunk benne pozitív változás.
Elsők között fogják megtudni, ha kiderül.
Köszönöm szépen a hallgatók nevében.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Minden jót kívánok. A viszont hallásra önöknek is.